Tisztelt hallgatók, Önök a Magyar Fülorgége és Fejnyaksebész Orvosok Egyesületének podcast adását hallgatják. A mai adásunkban az Egyesület újságjának a Fülorgége Gyógyászat 2020-as évfolyamának első számában megjelent Orrmelléküreg gyulladás szövődmény gyanúját felvető dirofiláriázis című cikkének első szerzőjével, Magyaros István doktorral készítünk egy rövid interjút, egy beszélgetést a téma kapcsán. Először is szeretném megkérdezni tőled, István, szervusz, hogy mit is jelent az, hogy dirofiláriázis, ez milyen betegség, mi ez a kórokozó?
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat is. A dirofilári egy fonálféreg, a nematódák törzsébe tartozó féreg. Róluk azt kell tudni, a fonálféregek lehetnek szabadon élőek, vagy élősködőek. Nos, a dirofilária repens egy olyan élősködő, amelyik általában a kutyákat, macskákat, egyéb kisemlősöket, főleg ragadozó kisemlősöket fertőz meg. A fertőzéshez szükség van a szúnyogokra is, ugyan a szúnyog az az állat, amelyik az illető emlősbe juttatja ezeket a kis féreg lárvákat, az úgynevezett hármas stádiumú lárvákat, amelyek majd a gazda állatban kifejlődnek, és szaporodásra képes felnőtt egyedek alakulnak ki. Ebben az időszakban ilyen mikrofiláriákat bocsátanak ki a nőstények, amelyek elárasztják az emlősnek a vér keringését, a véráram, és újabb szúnyogok képesek fertőződni csípés által. A szúnyogba kerülve az L1-es mikrofilária tovább fejlődik, és különböző stádiumokon keresztül eljut megint az L3-as stádium, amikor egy újabb csípéssel egy újabb emlősbe juttatja a férget. Hát tulajdonképpen ez egy ábrán is látható a cikkben, ez az életciklusa ennek a fonálféregnek.
És ha konkrétan erre az érdekes esetre rátérünk, röviden össze tudnád foglalni ennek a betegnek a kortörténetét?
Igen, 2015 novemberében jelentkezett a beteg. A frontotemporális régióban jelentkező lobos folyamattal, mivel a lobos folyamat a szemkörüli szövetekre terjedt, ezért a szemészt kereste fel a beteg első körben. Aki nem talált szemészeti betegséget, a háziorvoshoz utalt a további kivizsgálás céljával. A háziorvos ellátta antibiotikummal, és tovább küldte fülorgégészeti vizsgálatra. Ekkor felmerült esetleges rinoszinuszitis, szövődményes rinoszinuszitis gondolata is, de ezt gyorsan el lehetett venni az anamnézis, illetve a klinikum fényében. Egy melléküreg felvétel is készült, de ezen tulajdonképpen csak kissé megvastagodott sinus maximalis nyálkahártyát találtak. Ezt követően a beteg bőrgyógyászatra került, feltételezve egy bőrfertőzést. A bőrgyógyász gondolt arteritis temporalis lehetőségére, aztán elküldte a beteget a sürgőségre, hogy minél gyorsabban laborvizsgálatok történjenek. Hát tulajdonképpen semmi kórjelzőértékű eltérést nem sikerült igazolni. A sürgőség is, orvos, egy neurológiai konziliumot is kért a beteghez, így aztán a neurológus révén a beteg eljutott egy koponya MR vizsgálatra is, amely leírt egy szubkután elhelyezkedési csomót, de mindezen vizsgálatok végül is nem juttattak el bennünket a diagnózishoz. Ezt követően egy körülbelül 3 éves tünetmentes periódus következett, és akkor 2019-ben tavaszán, jól emlékszem, jelentkezett a beteg ismét lobos jelekkel. Ekkor fülorgégészetre került, mi ismét antibiotikumot adtunk, és arra gondolva, hogy egy begyulladt epidermális ciszta, előjegyeztük műtétre. A műtét megtörtént, és a kórszövettanász telefonált, hogy érdekes dolgot talált a műtéti specimenbe, féreg metszeteket lát. Így derült ki, hogy milyen kórképpel állunk szemben.
Igen, köszönöm, ez biztos érdekes lehetett így patológiai szempontból is. És az előbb tulajdonképpen apránként elmondta, de esetleg röviden össze tudod foglalni, hogy differenciál diagnosztikai szempontból milyen egyéb kórképek vagy betegségek merültek fel itt az eltérés kapcsán?
Mivel a szemhez közel helyezkedett el, ezért elsősorban mindenki szemészeti betegségre gondolt, szem körüli gyulladásos betegségre. De szóba jött, amit mondtam, a szövődményes szinuszitis gondolata is. Ugyanakkor a bőrgyógyászhoz került a beteg, mivel hogy egy bőrfertőzés, esetleg a szubkután szövetek fertőzéses betegsége is gyanús volt. Majd a bőrgyógyász az arteritis temporális betegséget is megpróbálta kizárni, és akkor ez labor vizsgálatukkal ez sikerült is kizárni. Tehát szinuszitis, bőrfertőzés, szemészeti gyulladásos betegségek merültek fel.
Van-e olyan diagnosztikai vizsgálat, ami megalapozhatja ennek a betegségnek a gyanúját? Itt elsősorban laborvizsgálat, vagy valamilyen specifikus képalkotó eltérés jellemző-e a dirofiláriázisra?
Én így utólag úgy gondolom, hogy a legközelebb egy ultrahangvizsgálat vihetett volna a diagnózishoz, és a cikkben utalok egy korábbi esetre, ami ugyancsak Szekszárdon történt, akkor egy nyakicisztát egy kollégám operált, és ekkor nagyon helyesen ultrahangvizsgálatot kértek, az ultrahangos meg lát a mozgó férget egy cisztába, és rögtön leírta. Tehát valószínűleg ez vitt volna a leggyorsabban minket a diagnózishoz. Ez juttatott volna a diagnózishoz, hogyha ultrahangvizsgálatot kérünk. Én humán vizsgálatokban szerológiát, tehát elvileg létezik, illetve kísérleti stádiumban létezik, egy oroszországiban publikált cikk szerint ott kifejlesztettek olyan immunológiai vizsgálatot, ami viszonylag pontosan meg tudja mondani, hogy fertőzött-e valaki, vagy sem, de úgy tudom, hogy ez csak ilyen kutatási fázisban levő dolog. Illetve mivel, hogy legtöbbször az embernél nem okoz súlyos betegséget a bőrférgesség, ezért nem, tehát nincs is olyan égető szükség rá, általában kiderül, tehát ritkán. De elvileg létezhet, tehát szerológiai vizsgálat valószínűleg kifejleszthet, nem tudom most milyen stádiumban vannak. Itt Magyarországon biztos, hogy nincs most olyan vizsgálat, vagy hát legalábbis én nem
róla. Nem elégítő, az a lényeg, hogy a klinikusok sajnos nem tudnak ehhez az eszközhöz nyúlni, és hát említetted az ultrahangvizsgálatot is, de tulajdonképpen ezen a tájékon amúgy én azt gondolom, hogy a legtöbb fülorgégész inkább egy rétegfelvételben gondolkodik, mint ahogy ti is tettétek, és nem okvetlen ultrahangvizsgálatban, de hát így utólag könnyű. És egyébként részben megválaszoltad a következő kérdést is, hogy milyen lokalizációban, milyen egyéb fejnyaki lokalizációban írtak le eddig ilyen fertőzést, mert ezek szerint nálatok ott Szekszárdon előfordult már a nyakon is, és én úgy tudom, hogy a Semmelweis Egyetem Fülorgiai Klinikáján is már leírtak egy ilyen esetet, hogy milyen más fejnyaki elhelyezkedés lokalizációt ismersz ennek a betegségnek kapcsán?
Általában egy statisztikát olvastam, amely szerint 60%-a a bőrfertőzés, tehát a bőrférgességnek fejnyak területen jelent. És ebből is a túlnyomó része a szem körüli szövetekben. Hogy ez miért van, azt nem tudni, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a predilekciós helyei. A konjunktívában találnak szemészek, szemhéj, tehát a szem körül is a leggyakoribb. Mi ugyanakkor nyaki ciszta, tehát utánzó elváltozásban is találtam, mármint a kollégáim, mert akkor én nem, éppen nem ott dolgoztam. Egy műtét közben megnyílott a cisztozus elváltozás, és az élő féreg gyakorlatilag tekergett az eszközökön. Mondom, hogy ekkor én nem voltam Szekszárdon, ekkor én nem ott dolgoztam, viszont a kollégát, illetve egy másik kollégát, aki a fotókat készítette, őket ismertem, és így tudtam megszerezni a cikkhez ezeket az anyagokat.
Elég megdöbbentő lehetett azért az így operatőri szemmel, amikor egyszer csak ott egy mozgó dolog kerül elő egy ilyen cisztából. És egyébként tudsz-e olyan hajlamosító tényezőről, ami fogékonyá tehet valakit egy ilyen jellegű fertőzésre, legyen az akár egy ilyen foglalkozás jellegű dolog, vagy pedig immunszupresszió, vagy bármilyen más megbetegedés, ami hajlamosíthatja a betegeket erre?
Az ember akcidentálisan fertőződik, nem mi vagyunk az igazi gazdái ez ennek a kórokozónak, és általában az immunrendszerünk elpusztítja. Tehát valószínűleg rendszeresen fertőződnek emberek ezzel a férgével. Csak hogy nem alakul ki a bőrférgesség, mivel hogy az immunrendszerünk elpusztítja a férget még a legelején, a csípést követően. Hogy egyeseknél miért fejlődik ki, azt pontosan nem tudjuk, de bizonyára az immunrendszer rossz működésének, vagy immunszupressziónak szerepe lehet. Ezt más cikkekben olvastam is, hogy volt olyan eset, amikor immunszuprimált esetekben kifejlődött a szaporodó képes féreg. A legtöbbször nem tud kifejlődni a féreg, tehát 4 stádiumuk van ezeknek a férgeknek. Az L4-es után következik az ivaréret, amit már nem szoktak ellenjelölni, tehát az az ivaréret forma. Ezt nem éri el emberben, hogy az immunrendszer ezt nem teszi lehetővé, tehát nem tud kifejlődni teljesen a féreg.
Mind a cikkben, mind már itt a beszélgetés során előkerült, hogy ennek a betegségnek az elsődleges terápiája sebészi, ugyanakkor sebészileg nehezen megközelíthető helyeken szóba jöhet gyógyszeres kezelés, ezt a cikkben írjátok, ami féregellenes szer és antibiotikum, egész konkrétan doxiciklin kombinációja. Van-e arra bármilyen irodalmi adat, hogy ez a kezelés mennyire hatékony?
Igen, egy orosz, ismét az orosz cikkre hivatkozom, ott elég nagy számú pácienst vizsgál, és ők megfigyelték a férgeknek a mozgását is. Tehát van egy olyan stádium a betegségnek, amikor csípés után ezek a betegek a lágy szövetekbe vándorolnak, és azt figyeltik meg, hogy ezen gyógyszer kombinációval ez a migrációt sikerül megállítani. Most az, hogy el is pusztul a féreg, vagy sem, az ebből a cikkből én nem tudom. Viszont az, hogy miért antibiotikum, ez egy érdekes kérdés, és itt ezt erre egy plusz információt fogok most mondani, ami nincs benne a cikkben. Ezeknek a férgeknek van egy szimbióta baktérium, él bennük. Uh-huh. Wolbachia baktériumok. Ezek ilyen intracelluláris, de kórokozók, de ebben az esetben ennek a féregnek ők szimbiózisban élnek ezzel a férreggel, és ennek az elpusztítása a doxaciklin által a féregnek a gyengítését, vagy elpusztulását okozhatja. Tehát ezért hatékony lehet az antibiotikum.
Ez így nagyon érdekes egyben, mert valóban ez a cikkben nem került említésre, viszont nagyon jó kiegészítő információ. Illetve hát lett volna még az a kérdésem, de azt valójában most meg is válaszoltad, hogy a hatékonyság a gyógyszeres kezelés esetében azt jelenti, hogy csak tünetmentességet tudunk, panaszmentességet tudunk elérni, de valójában az, hogy megöli-e a férget, az tulajdonképpen lehet, hogy megöli, de ezt nem tudjuk, ha minden igaz, ugye? Ezt jól értettem.
Hát legalábbis én abból, amit olvastam, azokból a cikkekből ennyit tudok mondani. Tehát elképzelhető, hogy megöli, de ezt nem láttam így egy komoly study alapján. Tehát nem tudom kijelenteni, hogy elpusztítja.
Értem. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. És nem tudom, hogy itt emellett a kérdések mellett neked eszedbe jutott-e bármi olyan plusz információ, amit esetleg érdemes most megosztani itt a hallgatókkal.
Csak annyit mondanék meg, hogy ugye itt a kutyák kezelésénél más gyógyszereket használnak, csak valószínűleg ezek a gyógyszerek emberi alkalmazásra nem lettek kifejlesztve, illetve nem használják. Tehát a kutyákat másképp van egy makrociklikus laktonok kategóriába tartozó antibiotikumok tulajdonképpen, amelyek jól hatnak ezekre a férjekre, de ezek is csak bizonyos stádiumban hatnak. És vannak olyan gyógyszerek, amik a kifejlett férget pusztítják, tehát a két csoportra osztható a kutyák kezelésében a gyógyszeres kezelés, azok, amelyek a kifejlett egyedre hatnak, illetve azok, amelyek a különböző lárva stádiumokra. És a lárva stádiumokra hatnak ezek a makrociklikus laktonok, de mondjuk ez nem egy olyan fontos információ. Ezeket emberben nem használják, tehát humán használata nem ismert.
De mindenképpen az annyiból hasznos az információ, hogy tulajdonképpen esetleg az állatokban való hatékonyabb kezeléssel megelőzhető esetleg itt a humán terjedés.
Így van. Az állatokat kezelni szokták, és kezelni kell.
Rendben. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy megosztottad ezeket az információkat velünk, és akkor remélhetőleg viszont látjuk egymást, és köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget. Szervusz.